Némi túlzással csak addig nem használjuk az okos telefonunkat, amíg alszunk. A telefonhasználati szokásokról a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készített kutatást, amelyből az is kiderült, hogy a fiatalabbak elsősorban a gyors tartalmakat, az idősebb korosztály tagjai pedig a hasznos információkat böngészik. Rozgonyi Ádám a felmérés mellett a mobilos alkalmazások adatbiztonsági kockázatairól is kérdezte Németh Gábor Sándort, az NMHH online platformok főosztályának jogi szakértőjét.
Az NMHH felkérésére Segvári Bence és Kollányi Bence szociológusok végeztek egy nagyon érdekes kutatást, egy nagyon érdekes forradalmi módszert annak, ami az volt, hogy egy alkalmazást telepítettek ebben a kutatásban résztvevőknek a telefonjára, ami figyelte a mobil használati szokásokat, hogy milyen app-eket használunk. Természetesen egyébként semmilyen érzékeny adathoz az alkalmazás nem fért hozzá. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a úgynevezett fiatal felnőtt korosztály volt vizsgálva, a 16-tól 35 éves korig terjedő demográfiai csoport. És ennek a módszertannak az az előnye, hogy a kérdőíves kutatásokkal szemben egy sokkal pontosabb képet ad a mobil használatról. Egyébként még egy kérdőíves kutatás is kapcsolódott az ilyen módon végzett adatfelvétel mellé. Meglepő eredményeket hozott a kutatás sok tekintetben. Az egyik az az, hogy szinte nincsen olyan időszak, amikor alszik a telefon, tehát amikor tulajdonképpen teljes nyugalmi állapotban van. Inkább most már nem is azt mondja a kutatás, hogy mikor használjuk. Lehet, hogy ez az érdekesebb szám, hogy mikor nem használjuk semmilyen módon a telefonunkat. Ez naponta 7 óra időtartamban van, ez körülbelül megfelel az alvási időnek.
Korosztályi lebontásban mondjuk mi az, ami változik egyrészt a szokásokat illetően az online jelenléttel összefüggésben és azzal, hogy milyen kikapcsolódási formákat választanak egyes korosztályok képviselői?
Igen, jól ketté lehet választani ezt a korosztályt. Tehát a 16 és 35 éves kor között, hogyha húzunk egy felező vonalat, akkor látszik egy elég markáns különbség. Tehát a fiatalabb korosztály az jellemzően a gyors tartalmakat keresi. Ez jellemzően a TikTokon található meg, tehát ott nagyon erős a TikToknak a használata, vagy nagyon gyakori, akár naponta több óra, és az idősebb korosztály az alapvetően a Facebookot használja, alapvetően információszerzésre, tájékozódásra használja a telefonját. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy azért ennek a csoportnak a második fele egyre inkább már mondjuk dolgozó ember.
Azonban gyakran a felhasználók figyelmetlenek, vagy felületesek abból a szempontból, hogy az alkalmazásokat ugye gyorsan megnyitják, a különböző tartalmak gyors elérése érdekében, különböző adatfelhasználási nyilatkozatokat, feltételeket fogadnak el villámgyorsan, és nem is olvasnak bele egyáltalán, hogy úgymond digitálisan mit írtak alá, ennek milyen veszélyei lehetnek.
Természetesen valóban úgy van, ahogy mondja, ez nagyon általános. Szerintem a kutatás nem tér ki más korosztályokra, e tekintetben, de talán általános, hogy még egy, talán csak egy ezzel foglalkozó jogász mondjuk én olvassa el, hogyha például ráklikkel arra, hogy milyen feltételeket fogad el. Veszélyei sokfélék lehetnek ennek a dolognak, leginkább az adatgyűjtés, amivel nem vagyunk tisztában, esetleg mondjuk, hogy valamilyen módon profiloznak minket, tehát rengeteg személyes használati adatunkat összegyűjtik, és ennek azért meglehetnek a kockázatai, ugye nagyon sok ilyen eseménnyel találkozunk, mikor akár valamilyen nagy platform szolgáltatónak a rendszerébe betörnek, és onnan valamilyen adatszivárgás történik. Tehát ilyen veszélyei lehetnek, de hát ezt mindig mérlegelni kell, mert hát azért a kutatás azt is nagyon jól megmutatta, hogy rendkívül jó módszer mondjuk a mostanában nagyon népszerű digitális detoxikáció, ami azzal jár, hogy vagy az a lényege, hogy próbáljuk az online térben töltött időt csökkenteni, de hát mondjuk az ilyen kísérletek arra mutatnak, hogy annyira a mobilhoz vagyunk kötve, akár ha megnézzük a bankolást, vagy a hivatalos ügyek intézését, hogy ez teljes mértékben szinte lehetetlen, vagy hát nagyon nagy kényelmetlenséggel jár.
Szinte kizárólagossá válnak egyes ügyek intézési módjai, mármint hogy szinte csak digitálisan lesz ezekre lehetőség, és talán nehézséget okoz, hogy ha nem rendelkezünk közösségi oldalakon megtalálható regisztrációkkal, profilokkal, akkor egyes információk egész egyszerűen, akár hasznosak is, el sem jutnak hozzánk.
Igen, a kutatás az azt is vizsgálta, hogy milyen célból használjuk ezeket a platformokat, és valóban, ahogy mondja, van ebben a korosztályban, főleg a felsőbb rétegben egy nagyon jelentős csoport, aki tájékozódási célból használja a közösségi médiát. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk nem is magukat a híroldalakat olvassa közvetlenül, hanem mondjuk, ha szembe jön vele a közösségi médiában valami híroldalról származó érdekes poszt. És a vizsgált csoportban a fiataloknál pedig az volt látható, egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy eszképizmus vagy menekülés, ugye az angol escape szóból, ami azt jelenti, hogy sokan arra használják a közösségi médiát, inkább a tájékozódás helyett, hogy meneküljenek a valóságból, a nagyon rövid, gyors tartalmakba belemerüljenek, vagy mondjuk a saját személyiségüket reprezentálják, mutassák meg a neten. Nyilvánvalóan egy picit másképpen, mint ahogy a valóságban van, ennek is megvannak a veszélyei.
Bizony, hogy megvannak, és félretájékoztatás, vagy ugye felületes ismeretszerzés miatt ugye gyakran válhatunk áldozatokká is.
Nagyon fontos ezért, hogy ha valami olyan tartalom jön szembe, ami első látásra hihetetlennek tűnik, akkor azt kellő kritikával kezeljük. Ez lehet jellemzően egy álhír, mondjuk ami egy pénzügyi csaláshoz vezet, tehát szembe jön a Facebookon egy poszt, ami valami csodálatos pénzügyi lehetőségről szól, akkor azt kezeljük kellő kritikával, és tájékozódjunk több forrásból. Tehát ez is egy fontos tanulsága volt a kutatásnak, és fontos lehetőség az is a platformokon, hogy amikor például, ha már az álhírek témájáról kérdez, amikor valami ilyesmi jön szembe, akkor és úgy gondoljuk, hogy az álhír, akkor ezt az adott platformon tudjuk jelenteni, illetve hát ilyen funkciókat, főleg a nagyon nagy közösségi oldalaknak kötelező is biztosítaniuk.
Németh Gábor Sándort, az NMHH online platformok főosztályának jogi szakértőjét hallották. Összesen 1,4 milliárd forint bírságot szabott ki egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek kartellezése miatt a gazdasági versenyhivatal, mondta a GVH kommunikációs vezetője. Horváth Bálintot Sipos Ildikó kérdezte.
A gazdasági versenyhivatal még 2020 elején szabott ki összesen 1,6 milliárd forint bírságot 10 vállalkozásra, képalkotó diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történt összejátszásért, vagyis kartellezésért. Az eredeti ügyben több vállalkozás is együttműködött a GVH-val, például három önként jelentette be a jogsértő magatartását, és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Ezért ezek a cégek akkor 2020-ban jelentős bírságcsökkentésben is részesültek. Ezen vállalkozások egyébként a kiszabott bírságokat, több mint 860 millió forintot akkor, illetve azóta be is fizették a központi költségvetésbe. Volt ugyanakkor három vállalkozás, a G Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a Premier Gémed Egészségügyi Kft. És a Medirex Zrt., amelyek a törvényben biztosított jogorvoslati jogukkal élve megtámadták bíróságon a gazdasági versenyhivatal határozatát. A bírósági eljárásban a kúria megerősítette a GVH döntését, miszerint a tiltott piacfelosztás, vagyis a kartelezés megtörtént, így indokolt a bírság kiszabása, azonban egy megismételt eljárásra kötelezte a versenyhatóságot, a tekintetben, hogy bár a kartelezést a bíróság is megerősítette, de ennek a három cég esetében a GVH-nak újra kellett számolnia a bírság mértékét, bizonyos tényezőket újra kellett értékeljen ebben az eljárásban. Ez történt meg most, és ezt a megismételt eljárását zárta le a gazdasági versenyhivatal, és e három cég tekintetében, tehát a G-Hungary, a Premier Gamed egészségügyi Kft. És a Medirex ZRT esetében szabott ki ismételten bírságot, és a három cég esetében összesen 547,8 millió forint bírságot szabott ki a GVH a megismételt eljárásban.
Ugyanakkor a teljes bírságösszeg az több mint 1,4 milliárd forint. Mennyire számít ez extrémen nagy tételnek a GVH bírságolási gyakorlatában?
Ugye a kartel jogsértések a legsúlyosabb versenyjogi jogsértéseknek minősülnek, és jellemző egyébként, hogy ilyen esetekben a gazdasági versenyhivatal akár milliárd forint fölötti bírságokat is szab ki. Ez megtörtént már több esetben a közelmúltban is. Ez az 1,4 milliárd forint, ez úgy jön össze, ugye, ahogy említettem, hogy korábban már a jogsértést elkövető cégek befizettek 860 millió forintot a központi költségvetésbe, és most is, ugye a megismételt eljárásban még több mint 547 millió forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Így jön ki összesen ez az 1,4 milliárd forint. Nagyon fontos azt tudni, hogy a bírságok, amelyeket a gazdasági versenyhivatal kiszab, azok nem a gazdasági versenyhivatal számára folynak be, vagy a GVH számlájára folynak be, hanem ez minden esetben a központi költségvetést gyarapítják.
Horváth Bálint arról is tájékoztatta az Inforádiót, hogy a hivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanair-rel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegy foglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.
Röviden úgy lehetne összegezni, hogy a gazdasági versenyhivatal gyanúja szerint a Ryanair valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágább szolgáltatási csomagjai felé. A GVH észlelte, hogy a Ryanair a magyar nyelvi weboldalán az online repülőjegyvásárlási folyamat során több szempontból is félreérthető, időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat. A GVH gyanúja szerint a cég az oda-vissza útirányra egyszerre megvásárolt jegyek, valamint több utas egyidejű foglalása esetén nem megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a viteldi csomagopciókat, valamint egyes szabadon választható szolgáltatások díjai az oda- és visszaútra külön-külön, valamint minden utas számára egyenként meg kell fizetni. Ennek keretében a Ryanair a különböző csomagopcióinak az árainak a megjelenítésével, továbbá szabadon választható szolgáltatások díjainak a megjelenítési módjával valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, amivel olyan ügyleti döntések meghozatalára készteti a fogyasztókat, amelyeket minden információ birtokában a jegyvásárlók valószínűsíthetően nem hoznának meg.
Hogyha ez a gyanú fölmerül, akkor milyen tanács adható annak, aki mégis szeretne repülőjegyet vásárolni ennél a légitársaságnál, de nem szeretné azt, hogy őt megtévessze a légitársaság, tehát hogy magyarul optimális áron tudjon jegyet venni?
A gazdasági versenyhivatal még azt is észlelte egyébként, hogy a cég valószínűsíthetően pszichés nyomásgyakorlással, illetve a fogyasztók zavarása révén olyan gyakorlatot folytat, amely alkalmas lehet a fogyasztó ügyleti döntésének a torzítására. Ennek keretében a Ryanair különböző figyelemfelhívó színekkel, képi megoldásokkal, felugró feliratokkal tereli a drágább szolgáltatási csomagok felé a vásárlókat. Tehát minden jegyvásárlónak azt tanácsoljuk, hogy egyrészt a jegyvásárlás folyamatában legyenek nagyon körültekintőek, hogy pontosan milyen csomagopciót választanak, és legyenek tudatában annak, hogy akár a csomagopciók egyes részleteit az külön-külön is kiválaszthatják a vásárlás folyamatában a később későbbiekben, így akár jelentősen mérsékelhetik az utazásnak a költségét, hiszen a cég azokkal a gyakorlatokkal, amelyeket most a gazdasági versenyhivatal kifogásol a kereskedelmi működésében, illetve a kommunikációjában a honlapján történő jegyvásárlás során valószínűsíthetően szándékosan a drágább csomagopciók felé tereli a fogyasztókat, és a gazdasági versenyhivatal pedig nagyon határozottan fellép minden ilyen esetben, hiszen az a célunk, hogy védjük a magyar fogyasztókat, illetve a magyar utasokat.
Ismét versenyfelügyeleti eljárást indított a holland Booking szálláshely közvetítővel szemben a gazdasági versenyhivatal. Az eljárás részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét.
A gazdasági versenyhivatal árgus szemekkel figyeli az online szálláshelyfoglalási és szálláshely közvetítési piacot, különösen a nyaralások időszakában. A Magyar Nemzeti Versenyhatóság 2020-ban 2,5 milliárd forintos gigabírságot szabott ki a Bookingra, annak agresszív, a fogyasztókat megtévesztő értékesítési módszerei miatt. Majd 2024-ben, tehát tavaly további 382,5 millió forintos utóvizsgálati bírsággal sújtotta ezt a holland céget, mivel az eredeti eljárásban vállalt kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, sőt, egyes esetekben még folytatta is az eredeti jogsértő gyakorlatokat. Így összességében ez a holland multinacionális cég korábban már összesen mintegy 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző jogsértések miatt, most pedig egy újabb eljárás indult a céggel szemben.
Az újabb eljárásnak mi a jogi megalapozottsága, illetve melyek lehetnek a következményei?
A gazdasági versenyhivatal azt észlelte, hogy a Booking a szakmai gondosság követelményét sérti azzal, hogy nem biztosítja a kiszámíthatóságot és a megbízhatóságot egyes szolgáltatásainak a díjaival kapcsolatban. A vállalkozás szolgáltatásainak díjai ugyanis egyes esetekben eltérőek lehetnek különböző eszközökön, illetve formában igénybe véve, például mobil alkalmazás vagy asztali számítógépet használva más-más árat látnak, illetve kapnak a fogyasztók, annak ellenére, hogy gyakorlatilag a szolgáltatás tartalmaz teljesen azonos. A GVH észlelte továbbá, hogy a cég valószínűsíthetően megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytat a Genius vagy Genius programjának különböző szintjein, elérhető kedvezményekkel kapcsolatban is. Tehát a Booking a fenti gyakorlatokkal valószínűsíthetően már egészen 2022. január 1-e óta megtéveszti a magyar fogyasztókat, hiszen olyan ügyleti döntésekre készteti őket, amelyeket egyébként nem feltétlenül hoznának meg, ezzel pedig akár többletköltségeket is okozhat számukra, tehát gyakorlatilag drágábban veszik igénybe a szolgáltatást, a Booking gyakorlatilag a drágább opciók felé tereli a felhasználókat.
Miközben azt sejteti a felhasználókkal, hogy ez lenne, vagy az általa kínált az olcsóbb verzió, vagy az olcsóbb megoldás.
Valóban nem látja el minden szükséges információval a felhasználókat, illetve egyes esetekben akár félrevezető információkat is közöl a felhasználókkal, a szálláshelyfoglalókkal, és ez a gazdasági versenyhivatal értelmezése szerint jogsértő gyakorlatokat takarhat, ezért a GVH meg is indította ezt az eljárást. Természetesen az fontos hangsúlyozni, hogy ez még önmagában nem jelenti azt, hogy a vállalkozás el is követte ezeket a jogsértéseket, az eljárás minden esetben a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Erre a jogszabály szerint a gazdasági versenyhivatalnak 3 hónapja van, ami kétszer, egyenként 2-2 hónappal meghosszabbítható.
Egyébként azok a bírságok, amelyeket ki kell fizetnie a szálláshely közvetítőnek, a magyar költségvetésbe kerülnek? Magyar költségvetést növelik?
Igen, a gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságok azok soha nem a gazdasági versenyhivatalhoz érkeznek be, nem a gazdasági versenyhivatalnak a költségvetését gyarapítják, hanem minden esetben a központi költségvetés bírság számlájára érkeznek ezek be. Ugye a GVH a múltban, az elmúlt években 2 alkalommal is szabott ki bírságot a Bookingra, először 2,5 milliárd forintot, és bár a cég bírósághoz fordult, megjárta a bíróságot, több bíróságot is ez az ügy, de aztán a bíróságok egyértelműen kimondták, hogy a gazdasági versenyhivatalnak volt igaza ebben az ügyben, és a cég így be is fizette ezt a 2,5 milliárd forintot a magyar központi költségvetésbe, majd pedig pedig tavaly egy utóvizsgálat során újabb közel 400 millió forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal, és ezt is a cég azóta már befizette a központi költségvetésbe. Tehát a cég a különböző jogsértések miatt az elmúlt években közel 3 milliárd forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe, de alapvetően a GVH nem célja, nem az a célunk, nem az a legfőbb célunk, hogy újabb bírságokat szabjunk ki, hanem hogy megállítsuk, gátat szabjunk ezeknek a jogsértő gyakorlatoknak, azért, hogy ez a cég a jövőben ne tévessze meg a magyar utazókat, a magyar fogyasztókat.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közjegyzőnek törvény biztosít jogot arra, hogy bizonyos tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítson. Ez azt jelenti, hogy a közjegyző jelenlétében zajló eseményeket, mint például egy szerződés aláírását, vagy egy versenytárgyalás lefolytatását hitelesen rögzíti, és erről okiratot állít ki. A közjegyzői tanúsítványoknak közokirati erejük van, a bennük foglaltak hitelességét a bíróság nem vonhatja kétségbe, ha csak nem bizonyítják az ellenkezőjét. A jogi jelentőségi tények közjegyzői tanúsításáról Horváth Bendegúz közjegyző helyettessel beszélgettem.
Mik a jogi jelentőségű tények, mert egy laikus azt képzelné, hogy az attól függ, hogy milyen ügyletről van szó.
Igen, sokan nem tudják, de a közjegyző nem csak végrendeleteket készít, hagyatéki eljárásokban, fizetési meghagyásos eljárásokban működik közre. De egyik kevésbé ismert, de rendkívül hasznos tevékenysége a jogi jelentőségű tényekről készített ténytanúsítás. Ez különösen akkor válhat fontossá, amikor egy jogvitában bizonyítékra van szükség, de fennáll annak a veszélye, hogy a bizonyíték idővel eltűnik, vagy megváltozik, és a közjegyző ennek a ténytanúsítási eljárásnak a keretében közhitelesen tudja rögzíteni azokat a tényeket, amelyeket saját maga észlel. Ez lehet például egy beázás nyoma a lakásban, egy zaklató SMS, vagy akár egy építkezés adott pillanatbeli állapota. Adódik a kérdés, hogy ez miért is lehet egyébként fontos. Hát azért, mert egy bizonyos peres eljárásban sokszor rendkívül nehéz vagy lehetetlen utólag bizonyítani a történteket. Például, hogyha valaki beázik a szomszéd miatt, vagy a kivitelező rosszul dolgozik, nyilván az a cél, hogy a hibát mielőbb kijavítsák, csak hogy ezzel a kijavítással eltűnik maga a bizonyíték is. Ilyenkor merülhet fel a közjegyző közreműködése, és a tények rögzítése után már szabadon ki lehet javítani adott esetben a hibát, de ebben az esetben is a kezünkben lesz egy közokirati bizonyíték, amit a bíróság elfogadhat, és egyébként nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez nem csak lakossági, hanem vállalkozói ügyeknél is kulcsfontosságú lehet. Így például gazdasági vagy gazdasági területen számtalan esetben merülhet fel az igény közjegyzői ténytanúsításra, így például pályázatok bontásakor, tenderek tanúsításakor, esetleg annak bizonyítására, hogy mondjuk egy közgyűlési meghívó az adott időpontban, egy honlapon valóban ki volt helyezve, de ahogyan azt említettem, korábban is készülhet tanúsítvány a házunkban vagy a lakásunkban keletkezett károkról, zaklató SMS-ekről, testületi ülésekről, közgyűléseken készített jegyzőkönyvekről. Tehát itt az látszik ebből is, hogy a lehetőségek tárháza az tulajdonképpen végtelen a közjegyzői ténytanúsítás keretében.
De bocsánat, a közjegyző jól lehet magasan képzett jogi szakember, de mégse polihisztor, mint mondjuk Michelangelo. Tehát nem érthet a freskó festészettől az elektronikai károk felméréséig. A józan eszére alapoz ilyenkor arra, amit a szemével lát, és azt írja le?
Igen, tulajdonképpen erről van szó. A ténytanúsítás során a közjegyző, ahogyan azt megbeszéltük, az úgynevezett jogi jelentőségű tényeket tanúsítja közhitelesen, közokirati formában, és ebben az esetben nagyon fontos, hogy a hangsúly az mindig a tényszerűségen van, és a ténytanúsítás keretében a közjegyző az semmilyen következtetés nem vonhat le, és nem állapíthatja meg azt sem, hogy az adott esemény vagy állapot az jogos vagy jogellenes volt, de tulajdonképpen bármit tanúsíthat, amit az eljárása során észlelt.
Tehát például ő leírhatja azt, hogy a mennyezeten 47 cm átmérőjű sárgás-barna beázás nyoma látható felkunkorodó vakolatdarabokkal? Tehát így írja le?
Ez így, ahogy a szerkesztő úr is mondja, tulajdonképpen, hogyha a közjegyző ezt észleli a helyszíni eljárása során, akkor ő ezeket a tényeket fogja rögzíteni, vagy egy leírás keretében, fényképpel alátámasztva, kép vagy hangfelvétellel alátámasztva az ő általa készített közjegyzői okiratban. Tehát a tétanúsítás során tulajdonképpen egy leírás, egy fényképes összefoglaló készül az adott állapot helyzetet érintően, minden olyan tényről, illetve minden olyan tapasztalásról, amit a közjegyző saját maga érzékelt, és ami adott esetben egy jogvita során bizonyító erejű lehet, és ez nagyon fontos, hogy a ténytanúsító okirat az közokirati bizonyító erővel rendelkezik, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a tartalmát valódinak kell elfogadni, és arra egy perben is lehet hivatkozni bíróság előtt. Az megjegyzendő, hogy a bíróság a közjegyző által rögzített bizonyítékokat, például fényképeket erősebb bizonyítékként fogja kezelni, mintha azokat mondjuk a felperes maga készítette volna a per megindítását megelőzőleg.
Tehát nagyon leegyszerűsítve a dolognak, akkor az a lényege, ha mondjuk december 2-án 14 óra 32 perckor a közjegyző tanúsít egy beázást, akkor azt onnan kezdve mindenkinek el kell fogadni, hogy az abban az időpontban úgy volt, pont. És nincs tovább vita.
Igen, és ez azért van, mert ahogyan azt említettem tulajdonképpen, a közhitelessége a közokiratnak abban jelenik meg, hogy a közjegyző által készített okirat az teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tényeknek a valódiságát, valamint az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. És nagyon fontos az is, amit már itt az előbb is említettem, hogy a közjegyző által szerkesztett okiratot az ellenkező bizonyításig valódinak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogyha például a felperes birtokában van egy közokirat, melynek valódiságát az alperes mondjuk kétségbe vonja, akkor ebben az esetben az alperesnek kell bizonyítania azt, hogy a közjegyző által készített okirat az hamis vagy esetlegesen hamisított. És amennyiben értelemszerűen a bíróságnak kétsége van a közokirat valódisága tekintetében, akkor a bíróság megkeresheti az okirat kiállítóját, jelen esetben pedig a közjegyzőt, a tekintetben, hogy nyilatkozzon az okiratnak a valódiságáról.
Hogy szokott történni a gyakorlatban? Ha azt érzem, hogy csöpög a nyakamba a víz, akkor én a területileg illetékes közjegyzői irodához fordulhatok azzal, hogy baj van, meg fogom kezdeni a kárelhárítást, amilyen gyorsan csak lehet, de azért szeretném érvényesíteni az igényeimet. Jöjjenek, szaladjanak, siessenek, fussanak?
Nagyon fontos ugye az, amit korábban is megbeszéltünk, hogy a bizonyítékok azok folyamatosan változnak. A közjegyző közreműködése tulajdonképpen a bizonyítékok konzerválásában érhető tetten, illetve megőrzésében. Tehát, hogy a bizonyítékok konzerválásában van jelentősége a közjegyzői közreműködésnek, hogy az adott pillanatban meglévő tényállapotot a közjegyző a lehető leggyorsabban és legkörültekintőbben tudja rögzíteni, és az adott idő pillanat szerinti állapotát egy bizonyos helyzetnek teljes egészében tudja tükrözni. Arra a kérdésre pedig, hogy kihez érdemes fordulni, az a válasz, hogy a ország területén működő közjegyzők bármelyikéhez lehet ezzel az üggyel, ebből az apropóból kifolyólag fordulni, viszont ugye értelemszerűen célszerű megkeresni a kérelmezőnek a lakóhelyéhez legközelebb működő közjegyzőt felkeresni, pont annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban igénybe tudja venni a közjegyzőnek a közreműködését. Ugye a budapesti közjegyző az egyébként csak is kizárólag a főváros illetékességi területén járhatna el. Minden közjegyző kizárólag csak a saját illetékességi területén belül járhat el a helyszíni közreműködés során. Ugye nagyon gyakran itt ezekben az esetekben a közjegyzőnek helyszínen kell rögzítenie a különböző tények, amelyek relevanciával bírnak, és hát a közjegyző az kizárólag csak a saját illetékességi területén belül járhat el egy kérelmezőnek a helyszínén.
Ott akkor járok el ügyesen, hogyha felmegyek a Magyarországos Közjegyzői Kamara honlapjára, és ott a közjegyző keresőben megkeresem, hogy ki dolgozik az én területemen?
Igen, ebben az esetben ez egy jó megoldás lehet, és érdemes felvenni azzal a közjegyzővel a kapcsolatot. hogy az adott esetben valóban ő képes-e arra, vagy az adott esetben ténylegesen el tud-e járni az adott időpillanatban a tényrögzítése véget a kérelmezőnek a helyszínén. Az a közjegyző mehet ki ténylegesen helyszínre, aki az adott illetékességi területen belül működik. Tehát ez az, amit szerettem volna kidomborítani.
Ilyenkor erről keletkezik egy dokumentum, egy közokirat, amit a kérelmező is megkap, meg a közjegyzőnél is letétben van. Így kell elképzelni ennek a fizikai megvalósulását?
Így van, ennek az eljárásnak az eredménye képpen egy úgynevezett jegyzőkönyvi tanúsítvány keletkezik. Ebben a tanúsítványban hitelt érdemlően rögzíti a közjegyző a cselekmény megtörténtének a helyét, idejét, módját, illetve az adott bizonyítani kívánt ténynek fennállását, és ahogyan azt említettem, ennek a tanúsítványnak a kiállítására a közjegyző hivatali helységében, vagy adott esetben helyszínen, az illetékességi területen belül is sor kerülhet. Ez a tanúsítvány ez tartalmazhat különböző fényképeket, hangfelvételeket is tulajdonképpen ennek a jegyzőkönyvi tanúsítványnak a mellékletéül lehet csatolni, és ennek az eredeti példányát a közjegyző őrzi meg, és fél részére, a kérelmező részére ad ki ebből további úgynevezett hiteles kiadmányi példányokat, és ez lesz az tulajdonképpen ez a dokumentum, ami maga a közokiratnak a fizikai megnyilvánulását jelenti.
Horváth Bendegúz, budapesti közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.